Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Jöjjetek, emeljük fel szívünket az Úrhoz, imádkozzunk. Ó, kegyelmes, mindenható jó atyánk, édes Istenünk, leborulunk előtted ezen az esti órán. Megköszönjük neked, hogy ma is éltettél bennünket, ma is tápláltál bennünket. Köszönjük, hogy van ruhánk, amit felvehetünk. Ó, Uram, tudjuk, hogy oly sok embernek nincs, oly sok ember nélkülöz, oly sok ember, Uram, nem él te benned. Mi hisszük és tudjuk, Urunk, hogy csak te nálad van az igazság, és a mi életünk csak te nálad van jó helyen. Ó, felséges Uram, talán fél a mi szívünk, hogy így hamar eljön a sötétség, szinte már besötétedett odakint, de tudjuk, hogy te világítasz. A te igéd világosság számunkra, akár lelki, akár fizikai sötétségben. Hiszen te általad megbátorodunk, és nem látunk más, csak a fényt. Azt a fényt, Uram, amelyet te adsz nekünk, hogy van tovább az éjszaka sötétjéből, hogy nem annyi az ember élete, hogy besötétedik, hanem mindig van reggel. Mindig van egy új nap, Uram, amelyeken te új reményt adsz, amelyeken új csodákat készítesz a mi életünkbe. Jól látjuk, Urunk, bűnös voltunkat, látjuk, hogy nem érdemeljük meg ezt a kegyelmet. Talán mindnyájan azt érdemelnénk, Urunk, hogy most itt rögtön legyen vége a mi életünknek, azokért a gonoszságokért, bűnökért, melyeket elkövettünk. Kérünk, Uram, bocsásd meg vétkeinket. Bocsásd meg, mert bűnbánó szívvel hozzuk te eléd. Így tesszük le a te kereszted alá, édes Jézusunk, minden vétkünket, mely eddig a mi szívünkben volt, mely eddig nyomasztott, mely eddig a földhöz szegezett bennünket. Kérünk, hogy jöjj segítségül ezen az Isten tiszteleten. Legyen a te beszéded igazság a mi számunkra. Hadd értsük, hogy mit kívánsz nekünk a 114. Zsoltár által mondani. Legyen, Uram, a te akaratod szerint. Szent fiadért, megváltó Krisztusunkért kérünk, hallgass meg a mi esedezésünket. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg a mi Urunk igéjét, ahogyan az írva található és szól hozzánk a 111. Zsoltárból. A 111. Zsoltár mind a 10 verséből. Dicsérjétek az Urat! Hálát adok az Úrnak teljes szívből, a becsületes emberek körében és közösségében. Nagyok az Úr tettei, kikutathatják, akiknek csak kedvük telik benne. Munkája fenséges és ékes. Igazsága örökre megmarad. Emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes és irgalmas az Úr. Eledelt adott az Isten félőknek, örökké emlékezik szövetségére. Hatalmas tetteit kijelentette népének. Nekik adta a pogányok birtokát. Kezének munkái igazak és jogosak. Rendelkezései maradandóak. Rendíthetetlenek mindörökké, igazán és helyesen vannak megalkotva. Gondoskodott népe megváltásáról. Örökre elrendelte szövetségét, szent és félelmetes az ő neve. A bölcsesség kezdete, Úr félelme. A józan eszűek mind e szerint élnek. Az ő dicsérete örökre megmarad. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, ezzel a mai 111. Zsoltárral kezdődően egyre többet fogjuk majd hallani a zsoltárok elején és végén ezt a felszólítást, hogy dicsérjétek az Urat. Szinte mint egy keret fog megjelenni ezután a többi zsoltárban. Ez a 111. zsoltár egy úgynevezett hallél zsoltár. Abba a csoportba tartozik, amelyet az Ószövetség népe a Páska vacsorakor énekelt. Ennek volt egy gyűjteménye is, ez is beletartozott. Több kutató szerint Jézus is ezek közül, a hallél zsoltárok közül énekelt az ő tanítványaival, amikor a páska vacsorát ülték, illetve Máté evangéliuma alapján mondhatjuk, hogy amikor az olajfák hegyére mentek, akkor is ezek közül a hallél zsoltárok közül énekeltek. Ennek a fogság utáni zsoltárnak van egy nagyon szép formai különlegessége. Sajnos ezt a formai különlegességet a mi magyar fordításunk nem tükrözi. Hogyha a héber szöveget megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a héber ABC betűi alkotják a fél sorok kezdő betűit. Szinte egy ABC sorrendben írta le a szerző ezt a zsoltárt. Látjuk belőle, hogy mennyire precíz volt, mennyire pontos volt, hogy a mondani valóját egy ilyen szép keretbe tudta foglalni. Talán azért volt ez a precízség, hogy a teljességet munkálja. Mert hiszen a héber ABC mind az összes betűje, azok a betűk voltak, amelyeket a korabeli zsidó ember ismert. Azok a korabeli betűk voltak, amiket ki tudott ejteni. Ez volt a teljesség. Ettől többet nem tudott, kevesebbet pedig nem volt szabad tudnia. Valahol ez tényleg a teljesség, testvéreim. Ám mégis emeljünk ki ebből a zsoltárból két szót, két gondolatot, amelyre szeretném helyezni ennek az ige hirdetésnek a fő pontjait. Emeljük ki az elején szereplő dicséretet, és emeljük ki a végén szereplő bölcsességet. És vizsgáljuk meg az Úr lelkének segítségével, hogy ezeken a szavakon keresztül mit üzen az Úr ebben a zsoltárban. Az első a dicséret. Azt látjuk, hogy a zsoltáros dicséretre szólítja fel a közösséget. Nem tudjuk, hogy ez közvetlen egy kisebb közösségre korlátozódott-e, vagy egy egész nagy közösségre. Utána pedig saját maga háláját hozza elő. Egyéni hálaének következik. Egy olyan múltbéli eseményet ad ő személyesen hálát, ami tulajdonképpen nem csak őt érinti, hiszen az egész népre vonatkozik az, az egész népnek az emlékezete az, hogy az Úr kihozta őket Egyiptomból, és segítette őket. Ebben a zsoltárban konkrét utalások vannak erre, mikor azt olvassuk, hogy eledelt adott. Itt bizonyára arra gondol a zsoltáros, amikor a pusztában vándorló és éhező nép enni kapott. Mannát kapott, fűrjet kapott, Mózes vizet fakasztott a sziklából. Gondoskodott róluk az Úr. Majd azt olvassuk, hogy nekik adta a pogányok birtokát. Gondoljunk csak a Szent Földre. Arra a földre, Kánaára, amelyet addig idegen népek uralták. Létszámukban, fegyverzetükben, erejükben jóval nagyobbak voltak, mint az a bolyongó Izrael népe. Ám az Úr mégis nekik adta ezeknek a pogányoknak a birtokát. Mindez azért történhetett meg, mert az Úr szövetséget kötött atyáikkal, és ő egyszerűen ehhez a szövetséghez tartotta magát. Nem volt mellébeszéd, hanem amit megmondott, azt ő meg is cselekedte. És ez a szövetség van jelen. Ez a szövetség él a zsoltáros elméjében. Ez a sioni szövetség. Ő volt a kezdeményező ebben, és ő volt, aki betartotta ígéreteit. Ez lebegett a szeme előtt. És mit érez ez a zsoltáros? Szinte kitűnik a szavak közül, hogy boldog, mert Isten megtartotta szavát. Boldog, mert Isten rendelkezései megbízhatóak, nem csapja be az embert. És emiatt szólítja fel a közösséget dicsérete. Emiatt mondja azt, hogy dicsérjétek az Urat, mert ő nem csap be. Mert az ő szeretete örökké tart. Mert ő megsegíti a népét. Nem azért szólítja fel a tömegeket, mert hallotta volna valahol, hogy ez így illik, hogy ennek ez a rendje. Nem. Sőt, nem csak, hogy felszólítja dicséretre a körülötte lévőket, le is írja a dicséretnek a tárgyát. Leírja, hogy mit hallott már ő az Úrról, tudja, hogy mi történt őseivel, és azt is tudja, hogy ezért egyedül Istené lehet csak a dicsőség. Szeretett testvéreim, szerintetek ki érdemli meg ebben a világban, hogy dicséretet kapjon. Bizonyára mi is szoktunk másokat dicsérni, bizonyára már ti is megdicsértétek gyermekeiteket, unokáitokat, hogyha valamit jól csinált, hogyha valamit helyén valóként tett. Megdicsérhetünk egy-egy szakácsot azért, mert ízlett a fűszje, dicsérhetünk egy-egy autómárkát, akár egy-egy mosógép márkát is, sőt, dicsérhetjük önmagunkat is. Talán úgy, hogy nem látja senki, egy-egy jó tettünk után megveregetjük magunk vállát, és azt mondjuk, hogy hát igen, te ezt jól csináltad, vagy talán úgy tesszük, hogy ezt lássa mindenki. Lássa mindenki, hogy én mit tettem, hogy milyen ügyes vagyok, hogy én milyen okos, milyen szép vagyok, én. Ez jön még a vízcsapból is. Sok teológus testvérem velem egyetemben beleesett abba a hibába még eleinte, hogy egy-egy igehirdetés után, hogyha elfogadta a testvérektől a megköszönést, mert tetszett az igehirdetése, akkor csak egyszerűen ráválaszoltuk, hogy köszönöm. Ám mégis később ébredtem én is rám, és többen ezek közül az emberek közül, hogy itt hiába nekem mondják, hogy köszönöm. Itt egyedül Istené a dicsőség. Nem engem illet meg, hanem egyedül az Úré a dicsőség. Mert az, hogy egy lelkész, akár legyen az első éves teológus, akár 40 éve gyakorló lelkipásztor, az Úr lelkének segítsége kell hozzá, hogy fel tudjon készülni. Ha az Úr lelke nem segít benne, akkor az csak üres beszéd. Akkor az csak üres szavak halmaza lesz, testvéreim, amely nem fog a szívhez szólni, csupán hangzani. De lényegében bármi mást, amit tesz az ember, hogyha azt akarjuk, hogy az Úr dicsőségére szolgáljon, ahhoz kell az ő lelkének vezetése. És ha mi ezt a vezetést elfogadtuk, sőt, igényeljük is, onnantól kezdve már nem a miénk lesz a dicsőség. Ki érdemli hát a dicséretet? Egyedül az Úr, testvéreim. Mert ő az, aki cselekszik. És ő az, akinek minden körülmény között nekünk dicséretet kell mondani. Csak gondoljunk bele, hogyha éppen mély ponton van az életünk, amikor még talán élni sincsen kedvünk ezen a világon, akkor nem nagyon tudunk dicséretet mondani. Akkor talán magunkba fordulunk, és egy jó szó sem hagyja el a mi ajkunkat. Ilyenkor még a finom étel is ízetlennek tűnik, és hát nem fog dicséretet kapni a szakács. Lehet, hogy szól az igehirdetés, de mégsem fogjuk átérezni, mégsem fogjuk megköszönni utána a lelkipásztornak. De az Urat még ebben a helyzetben is dicsérni kell. Ebben a helyzetben is szól a Zsoltárnak a felhívás, hogy dicsérjétek az Urat. Nem lehet az kifogás, hogy Uram, rossz napom volt, nem foglak dicsérni téged. Mert ettől függetlenül az ő tettei változatlanok. Attól, hogy velem mi történik egy nap, ő, neki a rendelései, a tettei ugyanúgy jelen vannak. Jelen voltak a történelemben, de is jelen van a mi életünkben is. Él a szövetsége, akkor is mi velünk, hogyha éppen mély ponton vagyunk. Él az a szövetség, amelybe Krisztus keresztván való áldozatával befogadott minket. A zsidó népnek is dicsérni kellett. Akár fogságban volt, akár vesztett egy háborút, akár nyert, akár békeidőben, dicsérnie kellett az Urat, mert mindig hangzott a felhívás, és mindig átélte, hogy ezt az Úr meg is érdemli. Nem csak azért, mert parancsolják, hogy dicsérjük, hanem mert szívből érezzük, hogy megérdemli a dicséretet. Testvérek, mi az, amiért mi igazán dicsérhetjük az Urat? Dicsérhetjük múltbeli segítségért, mint ahogyan tette ezt a Zsoltáros is. Hogyha visszaemlékezünk népünk történelmére, vagy visszaemlékezünk akár családunk történetére, biztosan találunk benne olyan pontokat, amelyekért megérdemli az Úr a dicséretet. Dicsérhetjük azért, hogy hihetünk benne. Dicsérhetjük itt, ezen a helyen azért, hogy megsegített abban, hogy új templom épülhessen a leégett romokon. Ám dicsérhetjük őt a jövőért is. Azért a jövőért, ami még nem következett be. Ami még előttünk van. Amit talán még sötét homály fed mi előttünk. Ehhez már nagyobb hit, nagyobb bizodalom kell, testvéreim, amely bevallom, hogy engem is sokszor megpróbál. Ehhez talán hiányzik az előleg a mi szívünkből. Hiányzik az a megelőlegzett bizodalom sokszor az Úr felé. Hát bennünk van a világi hatások következtében, bennünk van, hogy mi lesz, ha átvernek. Mi lesz, hogyha én megelőlegezem a jó indulatomat, a bizalmamat valaki felé? Mi lesz, hogyha átver engem? Még hogyha olyan emberről is van szó, aki a múltban hűséges volt hozzám. Mi van, hogyha ellenem fordul? Mi van, hogyha visszaél az én bizalmammal? Hogy a világban ez így van, talán már természetes és megszokottá válik, de tudjátok, az a baj, hogyha ez a hitünkben is így van. Nagy baj, hogyha túlfelé hiányzik ez a bizodalom. Az a bizodalom, hogy ő gondot fog viselni rólunk holnap is. Aki eddig megmutatta már csodás erejét, ő meg fogja mutatni az elkövetkezendő időkbe is. Vajon tudjuk-e előre dicsérni az Urat, testvéreim? Vajon van-e bizalmunk benne? Bízunk-e abba, hogyha egyezik az ő akaratával a mi kérésünk? Ő meg fogja adni azt mindnyájunknak. És miért dicsérhetjük még? Ne felejtsük el dicsérni azért az áldozatért, melyet fiában hozott értünk. Ez az áldozat az, amiért teljes szívvel, teljes odaadással dicséretet kell mondanunk. Mert értünk, bűneink miatt, miattunk ment keresztre a Krisztus. A második szó, amit én kiemelnék ebből a zsoltárból, természetesen összefüggésben a zsoltár mondani valójával, ez a bölcsesség. A bölcsesség kezdete az Úr félelme. Talán ismerősen cseng ez a mondás, hiszen ez benne van a példabeszédek könyvébe is. Példabeszédek 9:10. Bizonyára innen vehette át a zsoltáros ezt a mondatot. A bölcsesség talán egy elég tág fogalom. Talán még olyan tág, mint a boldogság. Nehéz definiálni. Nehéz megtalálni, hogy mit is jelentett az, hogy valaki bölcs. Keresgettem definíciókat rá. Hogyha a világi definíciók között kutatunk, akkor találunk ilyet, hogy bölcs az, aki tudja, hogy mit csinál. Mi, kik a fiatalabb nemzedékhez tartozunk, bölcsebbnek tartjuk az idősebbeket, azért, mert már ti több mindenen átmentetek, több mindent megéltetek, sok olyat láttatok, amilyet mi még nem, és talán nem is fogunk. Van, aki úgy értelmezi a bölcsességet, hogy a bölcsesség az, amikor az ember a mostani tetteit, gondolatait a későbbi énje alapján tudja megítélni. Szinte előre mérlegeli. Egy olyan énje alapján, ami még nincsen jelen. De jöjjünk közelebb a megoldáshoz, hogy mit mond a héber szó, amely itt szerepel a bölcsességről. Ez nem egyfajta ismereti bölcsességet jelent. Nem olyat, amit az ember elmegy és megtanul az iskolapadba, és majd szépen elmeséli. Inkább helyes döntés jelent, akár az emberekkel való viszonyban, akár pedig az Úrral való viszonyban. És továbbá azt jelenti, hogy ez a bölcsesség nem csak elmélet lesz, hanem ez kész a keresztény ember gyakorlativá is tenni. Kész ezt a bölcsességet Isten lelke által gyakorlatban is megélni. A zsoltáros bölcsességében ezt szépen meg is figyelhetjük, mert ő igen gyakorlatias volt. Tudta elméletben, hogy mit tett népével az Úr, tudta, hogy hogyan tartotta meg a szövetséget, Tudta azt is elméletben, hogy hogyan kell az Urat dicsérni. És mindenről bizonyságot tett ebben a zsoltárban. Bizonyságot tett, hogy ő hogyan dicséri az Urat. Felmerülhet a kérdés bennünk, mikor azt halljuk, hogy a bölcsesség kezdete az Úr félelme, hogy vajon itt fél valamitől a zsoltáros, hogy van neki valami félni valója. Félnie kell talán az embernek az Istentől. Ennyi lenne a bölcsesség, hogy rettegünk Istentől. Nem. Ennél sokkal többet jelent. Inkább olyasmit jelent ez a félelem, hogy komolyan veszem őt. Nem tekintem játékszeremnek, hanem komolyan, komoly elhatározással élek az ő rendelése szerint. Komolyan veszem, hogy ő van. Komolyan veszem azt is, hogy cselekszik. Tudom, hogy cselekedett a múltban, és cselekszik a jelenben, az én életemben, a te életedben is egyaránt. És akkor leszek bölcs testvéreim, hogyha én ezt a gyakorlatban is alkalmazom. Tudom, hogy ő van, ezért a gyakorlatban tisztelem. Tudom, hogy gondot viselt, és gondot visel most is, ezért a gyakorlatban dicséretet zengek néki. Tudom, hogy az Úr Krisztus én érettem is, feláldozta magát, ezért a gyakorlatban igyekszek minél jobban az ő rendelése szerint élni. Szeretett testvéreim, láthattuk ebből a zsoltárból, hogy ez a zsoltáríró nem egy feledékeny ember. Mert hiszen tud még azokról a csodás tettekről, amelyeket az Úr véghez vitt annak idején a népe életében. És emiatt ő dicsőítette az Istent. Leírja ebben a zsoltárban, hogy ő hogyan látja az Úr dicséretét, és elénk adja, hogy ő milyen viszonyban állt vele. Előadja, hogy hogyan kell dicsérni az Urat. Hiszen elénk adja azt is, hogy mit ért bölcsességen. Elénk adja, hogy nem elég az Úr tetteit és nagyságos dolgait egyszerűen fejben tartani, nem elég magunkba zárni, hanem el kell mondani. Hálát kell adni érte minden napon. Úgy kell elmondani, hogy Isten legyen a középpontban, nem az emberi cselekedet, amit ott és akkor hozzá tehettek Mózesék vagy Áronék, hanem egyedül az Isten. Legyen hát nekünk is bölcsességünk, testvéreim, tudjunk mi is emlékezni, akár népünk történetére, akár magunk életünk történetére, és tudjunk mindig hálát adni, és tudjuk mindig mindenért, amit le tudtunk tenni az asztalra eddig, egyedül az Úrnak adni dicsőséget. Amen. Szerető jó atyánk, édes Istenünk, köszönjük, hogy bepillanthattunk a bölcsesség rejtelmébe. Tudjuk, hogy ez nem pusztán ismeret és tudás, hanem olyan, amit te rólad tapasztalunk meg, amit te általad élünk meg, és ezért a gyakorlatban hálát adunk. Ó Uram, tudjuk, hogy a te félelmed bátorítást ad nekünk. Tudjuk, hogy ez azt jelenti, hogy komolyan kell vennünk téged. Komolyan, hogy te létezel, és hogy te tényleg segítesz minden napon, melyet mi a bőrünkön érzünk. Ó, kegyelmes Uram, bocsáss meg, hogyha nem tudunk teljes szívvel dicsérni téged. Sokszor a mi szívünk talán másfelé húz, és nem téged dicsér, hanem inkább emberi élvezeteket hajház. Talán sokszor megfáradunk, és keressük a kifogást, hogy miért ne dicsérjünk téged. Bocsáss meg ezt nekünk, Uram, és adj olyan hitet, olyan reménységet, amely megmutatkozik a dicséretekben. Ó, hadd áldjuk mindig szent nevedet. Maradj velünk az éjszaka sötétjében, vigyázz ránk, óvj bennünket, Uram. Légy, Uram, azokkal, akik betegek, akik várják a te szabadításod, akik az áldott orvosért könyörögnek. Tarts meg bennünket és szeretteinket, tarts meg, Uram, hozzád szóltunk, kik hozzád imádkoztunk, kik dicsérjük a te nevedet. Szent fiadért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Kedves testvéreim, engedjétek meg, hogy pár mondatban emlékezzünk október 6-áról, az aradi vértanúk kivégzésének napjáról. Műsorra jól lehet nem készültünk, ám mégis szeretném felolvasni köztetek néhány halálra ítéltnek az utolsó mondatait, amelyek reánk maradtak. Hallgassátok ezeket a bizonyságtételeket alázatos szívvel. Kis Ernő, Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük, és a hazái az életük. Knézis Károly. Milyen különös, hogy Hajnó bíró is keresztény, és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat. Lánel György. Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon, és az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom. Lázár Vilmos. Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, és bitófák tövében kell forradalmára érni a magyar lelkeknek. Nagy Sándor József. De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett. Török Ignác. Nem sokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súlycsupán, de tudom, hogy mindig csak őt szolgáltam. Vécsei Károly. Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt. Legyen áldott a mi emlékezésünk is ezekre a hősökre, akik közül sokan nem is magyar állampolgárok voltak, de mégis egy szívvel és egy lélekkel haltak meg Hajnó rémuralma alatt.